István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Virágvasárnappal elkezdődik a nagy hét, amely Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül elvezeti a híveket feltámadásának ünnepére, a húsvétra. Virágvasárnap Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékeznek a keresztények. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia idei MTI-hez eljuttatott közleményében. A virágvasárnapi szentmise a jeruzsálemi bevonulásra emlékeztető körmenettel kezdődik. A hívek pálmaágakkal és barkákkal köszöntik a templomba bevonuló papot és kíséretét, ahogy egykor a jeruzsálemiek is hódoltak Krisztus előtt. A virágvasárnapi liturgia részeként a pap megáldja a barkaágakat. Ez a vasárnap az Úr szenvedésének vasárnapja néven ismert a liturgiában, és a szertartás során elhangzik Krisztus szenvedés története, a passió. A katolikus egyház ezzel kifejezi hitét, hogy a jeruzsálemi bevonulás a kezdete annak az eseménysornak, amely Jézus szenvedésével és halálával folytatódik, majd feltámadásával teljesedik be. Ezáltal hozzááll a megváltást, amely minden hívőben az örök élet reményét táplálja. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia idei közleményében. Történelmi emlékhely lett a Szerencsi Rákóczi vár és a református templom. Az avatási ünnepségen beszédet mondott Áder János, volt köztársasági elnök, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke, aki a történelmi örökség és a nemzeti identitás fontosságára hívta fel a figyelmet. Áder János beszédében elmondta, a döntés új fejezetet nyit a Hegyalja kapujában álló erődítmény és a több évszázados templom életében, amelyek a jövőben kiemelt figyelmet és védelmet élveznek. A mi célunk, hogy Magyarország magyar maradjon, ez áll nálunk mindenek felett, jelentette ki a miniszterelnöki irodát vezető államtitkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Lónyán. Nagy János, gróf Lónyai Menyhért egykori pénzügyminiszter és miniszterelnök mellszobrának ünnepélyes átadásán hangsúlyozta, ehhez ma arra a nyugodt, csendes, határozott erőre van szükség, amellyel gróf Lónyai Menyhért kezelte Magyarország ügyeit. Az államtitkár úgy fogalmazott, ebben is követte a beregi emberek példáját és józan gondolkodását, akikhez mind halálig hű maradt, köszönet és tisztelet érte. Forgalmi érme emlékváltozatot és emlékérmét bocsátott ki a jegybank második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából a mai napon. A Magyar Nemzeti Bank 40 ezer forint névértékű ezüst és 6 ezer forint névértékű színes fém emlékérmét, valamint 50 forintos forgalmi érme emlékváltozatot is kibocsátott 1 millió példányban. Az emlékérmék fizetőeszközként való használata kerülendő, a rajtuk szereplő névérték a gyűjtői értékük megőrzését szolgálja. Második Rákóczi Ferenc 1676. március 27-én született az Emplén vármegyei Borsiban, az 1700-as évek elején szabadságharcot indított a Habsburg uralom ellen, Magyarország és Erdély felszabadítása érdekében. Megérkeztek az első levélszavazatok a Nemzeti Választási Irodához. Már több mint 1000 levélszavazatot visszajuttattak a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az országgyűlési választásra. Derül ki a Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztató oldala a www.választás.hu adataiból. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhatnak az április 12-i országgyűlési választáson, ehhez március 18-áig felvételüket kellett kérniük a névjegyzékbe. Ezt több mint 497 ezeren tették meg. Pere Martoni Krisztina színész, művészeti vezető, Borbély Alexandra színész és Kálmán Eszter látványtervező kapja idén a Magyar Színház nemzetközi elismertetéséért odaítélt Hevesi Sándor díjat, közölte a Nemzetközi Színházi Intézet magyar központja a Színházi Világnap alkalmából. Mint írják, a Hevesi Sándor díjjal minden évben olyan színművészeket, színházi alkotókat és szakembereket tüntetnek ki, akik különösen sokat tettek a magyar nyelvű színházművészet külföldi elismertetéséért. Végül az időjárásról. Az északi északkeleti vidékeken helyenként hosszabb időre felszakadozhat a felhőzet, másutt erősen felhős borult marad az ég. Az ország délnyugati déli felén több felé várható időszakos eső, zápor. Északabbra kisebb a csapadék valószínűsége. Az északi északkeleti szél hajnalra veszít erejéből, de a Dunántúlon és kezdetben északkeleten nagy területen kísérik viharos lökések. Az éjjeli hőmérséklet 1 és 9 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, az esti stáb tagjai, a zenei szerkesztő Birincsik Márton, a technikus Karkus István és a hírszerkesztő Domán Vivien nevében is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánunk most következő műsorainkhoz. A bemondót Berecz Renátát hallják. Hamarosan Közelkép című műsorunkat sugározzuk, melyben Kisfaludi Zsófia színművésznővel, a Reménytövis kortárs keresztény versantológia szerkesztőjével beszélgetünk. Ezután a Líceumi Krónikával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorával jelentkezünk. 21 óra 5 perctől Kultúrkör című műsorunk kezdődik. Farkas Erzsébet és Klisz Bátor szállításának elején a Lásd meg a szépet és boldog leszel című Sajó Petri bánlátható kiállításra invitáljuk Önöket. Majd a Miskolci Kulturális Központ márciusi programjait ismertetjük. Végül a három világhírű magyar származású fotóművész Robert Kapa, André Kertész és Moholy Nagy László életmű kiállítására és az Egri Kulturális és Művészeti Központ tavaszi programjaira invitáljuk Önöket. Rövid ajánlunkban Gulyás Gábort, a Mindhárom című kiállítás kurátorát hallják.
Magyarországon talán tudjuk azt is, hogy ők magyarok vagy magyar származásúak, Magyarországon szocializálódtak, itt végezték az iskoláikat. Valóban amerikai állampolgárként halt meg mind a három alkotó, de magyarként születtek. De mondjuk az USA-ban erről nagyon-nagyon kevés embernek van információja, hogy ők nekik milyen magyar kötődésük van. Tehát, hogy elkönyveltük őket magyarnak.
21 és 22 óra között Tokai frekvenciánkon, Téka című összeállításunkban először görögkatolikus félórát hallanak, majd a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében április 1-től hatályba lépő új utazási bérletről lesz szó. Most Katnai Bodnár Évát, az MVK ZRT vezérigazgatóját hallják.
Az egyik legfontosabb az, hogy április 1-től minden 14 év alatti diák számára ingyenesé válik a közlekedés. Ugyanettől az időponttól a vármegye bérletek megvásárolhatóak lesznek az MVK pénztáraiban és ügyfélszolgálatán. A jegyautomatán történő értékesítésről majd később fogunk tudni tájékoztatást adni. És az MVK általános kombinált havi, illetve hóközi bérletét szintén ettől a naptól elfogadja a MÁV.
22 órakor a Közélet című műsorunk délelőtti adását ismételjük meg, melyben beszélgetést hallanak dr. Szűz Zoltánnal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem neveléstudományi doktori iskola vezetőjével, az intézmény pedagógiai karának dékánjával, aki nemrégiben kapott rangos állami kitüntetést. 23 órától a Vatikáni Rádió műsora szól, ezután Hitvalló című műsorunkkal jelentkezünk, melyben Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miradával, Szent József és Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéről beszélget. Adásunkat éjfélkor a himnusz zárja. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezem. További tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. Berecz Renátát hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Somosvári Eszter Anna. Mai műsorunk egy kicsit rendhagyó lesz abból a szempontból, hogy nem elsősorban egy szemét, persze őt is, de még inkább az általa szerkesztett verses kötetet mutatjuk ma be Önöknek. Szeretettel üdvözlöm Kisfaludi Zsófia színművésznőt. A tavaly megjelent, szerintem abszolút hiánypótló munka, a Reménytövés című kortárs keresztény versantológia szerkesztőjét.
Először is én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagyon megtisztelő, hogy ezt gondolod róla, és köszönöm, hogy ezt mondod, hogy hiánypótló. Hála jó Istennek, nem csak te gondolod ezt, hanem a Calvin kiadónak az igazgatója, Galsi Árpád is azt gondolta, hogy ez hiánypótló, és ezért vállalta föl a kötet kiadását. Úgyhogy már is egy hatalmas segítséget kaptam általa, és hát Isten gondviselése volt ez, mert eredetileg magánkiadásban gondolkoztam, ugyanis ez az egész projekt, ez onnan indult ki, hogy a Magyar Művészeti Akadémiában van egy 3 éves ösztöndíjpályázat, amit én megpályáztam, és 2022-ben ezt megnyertem, és ezzel a témával, a Reménytövisnek a kiadásával pályáztam meg, illetve volt még 2 másik alpillér. Úgy pályáztam meg ezt az ösztöndíjat, hogy én egy magánkiadásban gondolkoztam eredetileg. És aztán annyira hatalmasan nagyra nőtt az anyag, közel 300 vers van benne, több mint 500 oldalon, és összesen 130 költőtől.
Ezért mondtam én is igen, hogy hiánypótló, mert az ismert istenes verses kötetek, ugye a katolikusok az Innen és Túl című válogatást szokták említeni, 1986-ban jelent meg, pont 40 éve. A protestánsok az Új Aranyhárfa kötetet, ez egy évvel később, 87-ben látott napvilágot, de hát ahogy mondom, ugye ezek 40 lassan 50 évesek. Nagyon régen került ilyen alapos válogatás, különösen kortárs irodalmi válogatás nyomdába is lett belőle kötet. Biztos, hogy alapos, hosszú kutató munka kellett hozzá, hogy összeálljon, de először mégis inkább azt kérdezném, hogy mi inspirált, mi késztetett arra, hogy ilyen tematikájú kötetet szerkesz?
Több összetevős a válaszom. Egyrészt Lackfi János versei voltak számomra a nagyon meghatározók, de nem csak most, már sokkal korábban. Még annó, amikor versmondó versenyre jelentkeztem, vagy a színművészeti egyetemre készültem felvételire, már akkor kortárs verseket, és már akkor Lackfi János verseivel foglalkoztam, és azokat kerestem, többek között, több más kortárs költő mellett, és aztán ugye hát Lackfinak csodálatos istenes versei vannak, megszámlálhatatlanul sok, megszámlálhatatlan kötetben, és tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ő keltette föl az érdeklődésemet az istenes versek iránt, és aztán amikor a Magyar Művészeti Akadémiában meghirdették ezt a 3 éves ösztöndíjpályázatot, akkor én erre már korábban jelentkeztem 2 alkalommal, és akkor elutasítást kaptam, vagy hát akkor elutasították a pályázatomat, és aztán 2022-ben pedig nem tudtam, hogy mivel jelentkezzem, tanácstalan voltam, és sokat gondolkoztam rajta, és aztán én tényleg úgy élem meg, hogy így Istentől kaptam egy feladatot ezzel a kötettel, ugyanis egy ilyen délutáni elcsendesedés alkalmával jött ez az ötlet. És így biztos vagyok benne, hogy ez nem az én ötletem volt, hanem hogy ezt kaptam, ezt az ötletet és ezt a feladatot Istentől, hogy én gyűjtsek össze, és keressek és kutassak kortárs istenes költeményeket. Aztán ugye nyilván ezt összefoglaltam, meg ezt kifejtettem a pályázatban, hogy ugye tematikus fejezetekbe szeretném rendezni, mindegyik tematikus fejezethez párosítottam egy bibliai igét, 18 fejezet született végül, illetve a fejezeteken belül is csináltam egy gondolati ívet a verseknek, tehát az volt a koncepcióm, hogy egyik vers a másikból következzen, mint hogyha egy vers füzé ezt olvasna az olvasó, és egyébként buzdítanám is rá a kedves hallgatókat, hogy ilyen szemmel is nézzenek rá a kötetre, hogy ne csak egy-egy verset, vagy egy-egy költőt, akit ismernek, hogy azokat olvassák el belőle, hanem akár így gondolati ívben egy fejezetet is, hogy az vajon mit ad nekik. Nekem nagyon sokat adott.
Azért is jó, amikor ennyire szépen összerendezett versösszeállítást talál az ember, mert valóban, ha egyik versből következik a másik, az embernek a lelkében másképp indulnak be a változások, hogyha igazán jól rá tud hangolódni az olvasásra.
Abszolút egyetértek, és azt is hozzátenném, hogy a kutatási folyamat alatt, ami hát közel 2 év volt, hát nyilván nagyon sok lelki állapotot megéltem az alatt a 2 év alatt. És hogy mindig kaptam Istentől pont olyan verset, ami pont az adott hangulatomhoz illett, és ami az adott hangulatomat és érzelmi állapotomat
feloldotta, vagy megerősítette, vagy meggyógyította.
Igen, azt hiszem, hogy ez minden hittel élő ember számára ismerős, hogy egy adott helyzetben megoldást vagy választ keres, és akkor egyszer csak valahonnan, akár a Bibliát felütve, akár egy verses kötetben, sokszor csak egy rádióműsorban hal vagy talál egy pár sort, mondatot, ami akár útmutatásként, választként is szolgálhat neki.
Igen, abszolút. Nagyon sok minden történt a kötet születése alatt. Én magam is édesanyjává váltam, ami hát egy csodálatos ajándék, és nagyon-nagyon nagy boldogság volt. És azt gondolom, hogy ez is hozzátett ahhoz, hogy ez a kötet megszülethessen, mert ha nem lettem volna várandós, akkor a színházi elfoglaltságaim, a színházi munkáim hát bedaráltak volna, és szerintem nem születhetett volna egy ilyen nagy merítés, mert ugye én alapvetően színésznő vagyok, és hát egy nagyon aktív, pörgős életet éltem. Volt olyan hónap, hogy 36 előadásom volt egy hónapban, 30 nap alatt. Így az első évben, tehát 2022 elején nem is tudtam annyira nagy figyelemmel fordulni a kötet felé, és aztán kaptam ezt az ajándékot, hogy babát várok, és aztán leadtam a színházi munkáimat, és teljesen erre tudtam koncentrálni. És ott tulajdonképpen 3 hónapos terhes voltam, amikor onnantól kezdve tényleg csak erre fókuszáltam, így aztán azt mondhatnám, hogy én a kisfiammal együtt dolgoztam rajta 6 hónapig bent a pacakomban, és utána, miután megszületett, utána még 6 hónapig, mert akkor meg nagyon jó fej volt, és hagyta, hogy dolgozzak rajta, de úgy, hogy a mellkasomra kötöttem egy hordozókendőben, és ő itt aludt rajtam naponta 2-3 órát, és az alatt a 2-3 óra alatt én tudtam dolgozni a köteten, és ott már a rendszerezés volt, illetve hát a lektor, aki dr. Fazakas Gergely Tamás, a Calvin kiadó munkatársa, nagyon-nagyon jól dolgoztunk együtt, és nagyon hálás vagyok neki, mert rettentő sokat segített, és az ő meglátásai alapján még nagyon sok költő került be, és kibővítettem azt, amit én eredetileg gondoltam. Egyébként ez is elég viccesen alakult, mert augusztus 14-e este küldtem el a szerintem végleges kéziratot a Calvin kiadónak, illetve hát akkor még a lektornak, Fazakas Gergelynek, és másnap reggel programozott császárral bementem szülni. Tehát tényleg az utolsó pillanatig dolgoztam rajta, és akkor utána ő ezt megnézte, és utána még nagyon sok mindent javasolt, hogy ha már ennyire reprezentatív, akkor már tényleg csak egy pár dolog hiányzik, hogy szinte tényleg teljes képet kaphassunk a kortárs keresztény irodalomról. Úgyhogy így nagyon jó, hogy a kisfiam Merse segített ebben nekem, és így meg tudtam csinálni ezt a kötetet.
Akkor a gondviselés keze abszolút ott volt a kötet születésénél, a kisfiad születésénél.
Teljesen. A reménytövist Isten a tenyerén hordozta. Engem is, de a reménytövis kötetnek a születését teljes mértékben tényleg az első pillanattól kezdve a tenyerén hordozta, és minden létező segítséget megkaptam hozzá. Tényleg kérjetek és adatik. Tehát én csak úgy bekopogtam a Calvin kiadóhoz, Galsi Árpádhoz, hogy hát van egy ilyen készülőben lévő anyag, és hogy akkor esetleg nem gondolná-e, hogy ez beleillene a Calvin kiadónak a profiljába, és hogy nem vállalná-e föl a kötetnek a kiadását. És hiánypótlónak gondolta a kötetet, az anyagot, és azt gondolta, hogy igen, ő ezt szeretné kiadni. Így kaptam ugye a lektort, a korrektort, a grafikust, Mikácó Kamilla csinálta a borítót a könyvhöz, ami szintén nagyszerű lett, és nagyon egyedi és különleges. Tehát egyszerűen tényleg bármit, kérjetek és adatik, mindent megkaptam hozzá.
Említetted Lackfi János nevét, hogy ő indított el az istenes irodalom felé. Hogyan válogattál? Hol és hogyan kerestél?
Alapvetően az Arcanum tudástárban kerestem a verseket, tematikusan úgy, hogy 1990-től 2022-23-ig. És szisztematikusan átnéztem irodalmi, illetve keresztény lapokat, folyóiratokat, és ezekben a versekben kerestem Istent. Több ezer verset elolvastam, és a versekben nem azt néztem, hogy ki írta a verset, hanem azt néztem, hogy benne van-e Isten, jelen van-e benne Isten. És ez nem azt jelenti, hogy csak bizonyságtevő versek, meg imádságok vannak a kötetben, mert ilyenek is nyilván szép számmal vannak. De nagyon sok a kételj, kérdés, a bizonytalanság, a kicsinyhitűség is a versekben. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen azt tapasztaltam, hogy a kortárs magyar költőkben inkább többségben van a kérdés.
És ahogy nézem ugye a kötetet, ahogy itt van előttem, 18 fejezetre osztottad szét, 18 versfűzért. És nyilván van, amelyik Jézus életéhez kapcsolódik, a vallási életünkhöz kapcsolódik, és így tovább. De ahogy mondtad, rengeteg olyan van, amit az ember nem is tud igazán megmondani egy-egy mondatban, hogy miről is szól, hanem el kell olvasnia, és ahogy szintén említetted, talál benne mindig, ha más nem, legalább egy-két sort, vagy egy-egy verszakot, ami szerintem tovább zeng benne, mondjuk, vagy benne marad a nap folyamán, és mondjuk viszi előre, vagy segíti?
Én abszolút azt gondolom, hogy igen, és nehéz is lenne kiválasztani belőle egyet vagy kettőt, amire azt kéne, hogy mondjam, hogy a kedvencem.
Nem is mehetem megkérdezni egyébként, mert aki ezer verset ugye elolvas, azt megpróbálja átszűrni, rendezni, ott egy idő után minden a szívéhez nő egy kicsit, nem?
Igen, de ugye kellett egy ennél sokkal szűkebb válogatást csinálom, mert hogy magának az MMA ösztöndíjnak volt még két másik projektje, amiből az egyik az szorosan kapcsolódik a reménytövishez, mégpedig az, hogy ebből csináltam egy zenés versfüzért, tehát egy előadói estet. És ehhez kiválasztottam a 30 számomra legkedvesebb verset, úgyhogy nagyon nehéz volt, mert a 300-ból a 30-ra szűkíteni.
Hát igen, 10%.
Igen, 10%. És akkor ebből a 30-ból, hát legalább a fele alatt szól valamilyen zene, mert fölkértem Barkó Laura előadó művészt, zeneterapeutát, hogy legyen a partnerem ebben a csodálatos munkában, és legyen a társam ezen az úton, és nagyon-nagyon jól döntöttem, szintén isteni gondviselés, és Laura írt zenéket. Körülbelül 10 verset meg zenésített, amiket éneklünk, két szólamban éneklünk, vagy van olyan, hogy ő énekel, és én fölötte verset mondok, van olyan, hogy csak effekthangszerekkel, kosi, nyelvdob, xilofon, ilyen hangszerekkel egy ilyen atmoszférát teremt, és a fölött mondom a verset, és amiket meg ugye megzenésített, ott meg ukulele, vagy pedig citera kísérettel együtt éneklünk két szólamban. Ez egy nagyon különleges est lett, aminek még augusztusban volt, tehát hogy tavaly augusztusban volt a bemutatója, és azóta is, hát csak tavaly eljutottunk vele 7 helyre az országban, és idén is már, hála Istennek, nagyon sok lekötésünk van, amire mindenképpen invitálnám a kedves hallgatókat, az a költészet napján, április 11-én a Pesti Vigadóban, ott lesz este 6 órakor ez a reménytövis est, és ráadásul nem csak maga az est, hanem egy ilyen kis mini könyvbemutató is lesz előtte, ugyanis sikerült meginvitálni Steinbach József református püspök urat, aki a könyvnek egyébként az előszavát, az ajánlót, az ajánlását írta, illetve Jankula ura, aki pedig az egyik ajánlót írta, és velük meg velem lesz egy beszélgetés a könyvről, utána pedig ezt a 60 perces zenés versfüzért meghallgathatják, megnézhetik a kedves nézők, úgyhogy mi így fogjuk a költészet napját ünnepelni, de egyébként megyünk vele Sopronba, ami szintén egy különleges dátum, mert nagypénteken megyünk, és április 3-án a Sopronban, ami egyébként az én anyaszínházam volt 3 éven keresztül, én onnan szerződtem fel Budapest 2023-ban, és a Magyar Színház tagja vagyok most már, de hát nagyon közel áll a szívem ez Sopron, és ez, hogy nagy pénteken ezt az estet ott előadhatjuk, ez is egy
ajándék.
Hát igen, tehát ez is egy ajándék, de ez is egy, nem is tudom, egy megtisztulás, vagy szóval, hogy azt azért erős lenne mondani, hogy feltámadás, de...
De egy kis csoda, igen, de az embernek belül a lelkébe érezheti, úgy hát persze.
Igen, tehát, hogy ezen az ünnepen én protestáns vagyok, tehát én nem szoktam gyónni, de hogy tulajdonképpen ez az este egy olyan, mint egy gyónás, ahogy átfolyatom a lelkemen ezt a 30 verset, amiben tényleg csodálatosabb, már csodálatosabb versek vannak. Ha egyet kéne most kiemelnem, akkor Buda Ferencnek a Pohász a Víradatban című versét emelném ki, és hogyha ezt tudják a hallgatók, olvassák el, mert olyan gyönyörű ima. A tapasztalat is azt mutatja, hogy a nézőket is nagyon megérinti. Mindenkit más vers fog meg, és ez nagyon izgalmas, mert általában szokott egy ilyen kis dedikálásra lehetőség lenni az előadások után, hogy hogy meg tudják vásárolni a könyvet, és akkor én alá tudom írni nekik, és ilyenkor mindig szoktam egy pár szót beszélgetni mindenkivel, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy kit melyik vers fogott meg. És mindenki más emel ki, és ez annyira izgalmas, hogy tényleg ennyire sokszínűek vagyunk, és ennyire más élethelyzetben van mindenki, és mindenki ez más versen keresztül szól az Isten.
Igen, de mégis mindenki tud rezonálni valamelyikkel.
Igen.
A másik nagyon jó dolog a kötettel kapcsolatban, amivel szintén abszolút kortársá, illetve moderné válik, hogy az olvasók, azok ugye QR-kódok segítségével 30 verset meg tudnak hallgatni különböző színészek előadásában.
Igen, ez a 21. századnak az újítása. Az volt a koncepcióm, hogy legyenek olyan versek, amiket neves művész kollégáim elmondanak. 8 nőt és 8 férfit kértem föl. Olyan nevek vannak köztük, mint Kubik Anna, Bence Ilona, Hüvösvölgyi Ildikó, Sáfár Mónika, vagy a férfiak között például Kautsky Armand, Lux Ádám, vagy Széles Tamás, aki egyébként egy ókatolikus pap, és emellett színész. Tehát igyekeztem olyan embereket felkérni, akik már valahogy valamilyen formában megvallották a hitüket a nyilvánosság előtt, és akkor én választottam kifejezetten számukra verseket, és ezeket felvettük stúdióban, és így kerültek fel a honlapra, mert hogy egyébként az egészet összefogja a www.reménytövis.hu, vagyis hát reménytövis.hu oldal, onnan el lehet jutni a YouTube-ra, és ott van egy saját csatornája, ott meg lehet hallgatni ezeket a verseket, illetve Spotify-on is meg lehet hallgatni őket, valamint a közösségi média oldalra is, Instagram és Facebook oldalra is el lehet innen navigálni, illetve magáról az előadói estemről is van leírás. És még egy dolgot láthatnak ezen a honlapon, akik ellátogatnak oda, hogy pontosan ki az a 130 költő, akiknek a versei szerepelnek a kötetben. A honlapnak az is a célja, hogy átirányítsa a Calvin kiadó oldalára, ahol meg lehet vásárolni a kötetet, tehát online vásárlásra is van lehetőség, illetve bele lehet lapozni a kötetbe.
Említetted, hogy az ösztöndíjnak 3 pillére volt, abból ugye 2 említettél. Mi a harmadik?
Harmadik az egy rendhagyó irodalom óra, amiben szintén kortárs irodalommal foglalkozom. Ezt én szerkesztettem és én csinálom gimnazistákkal, tehát 9-től 12. osztályosokkal. Ez nem kifejezetten csak istenes vers, de van benne egy istenes vers is, Mezei Katalinnak egy gyönyörű verse. És ennek az a célja, hogy közelebb hozzam a diákokhoz az irodalmat, ezáltal a magyar kultúrát, meg a színházat, hogy egy picit más oldalról találkozzanak a versekkel, ne csak az irodalom órán, ahol meg kell tanulni, be kell magolni, és indulnak mondjuk Berzsenyitől, és egy olyan nyelvezettel, amivel ők nem tudnak most azonosulni. És ez a célja ennek a rendhagyó interaktív irodalom órának, hogy a verseken keresztül 10 pár verset mondok nekik, egy körben ülünk, ezt lehet az ő osztálytermükben, de alapvetően jelenleg a Magyar Színházban repertoáron van ez az előadás, az a címe, hogy Hangulatfüggvények, kortárs verses utazás velem, Kisfaludi Zsófival, és igazából bárki jelentkezhet rá bármelyik gimnáziumból, mondom 9-től 12. osztályig, az lenne, hogy mindig csak egy osztály van, és utána elmondom a verset, és utána beszélgetünk. Nem verselemzés szempontjából, hanem a témákról, amiről szól, szerelemről, barátságról, hogy mi a fontos ezekben, vagy hogy a hatalomról, hogy milyen hatással van a személyiségre, hogyha hatalmat kap, vagy hogy például szoktak-e csendben lenni. Itt mondom el egyébként nekik Mezei Katalinnak az Istennek készült bejáratonát című versét, ami pont erről szól, hogy csak a csöndben tudunk találkozni Istennel, és mi mégis folyton bekapcsoljuk a tévét, a telefont nyomkodjuk, a zenét hallgatjuk, mindent bekapcsolunk, csak ne kelljen csöndben lenni, egyedül lenni, Istennel lenni.
Úgyhogy ez egy nagyon fontos vers a kötetben egyébként szerintem is.
Így van, nagyon fontos vers, benne van az előadó és nemben is, meg itt a rendhagyó irodalom órában is, mert ez számomra is egyik legfontosabb vers. Ez volt a harmadik pillér, hogy egy ilyen rendhagyó irodalom órát csináltam, és hát azért meg nagyon hálás vagyunk a Magyar Színháznak, aki most már 3 éve az anyaszínházon, hogy egyrészt visszavárt babázás után, és mert most szeptembertől visszamentem dolgozni, de csak egy ilyen családbarát verzióban délelőttönként ilyen színházi nevelési előadásokat tartok, amiben az egyik ez, a másik meg egy média hatásáról és online fogyasztásról, tehát az online térben létezésünkről való beszélgetés szintén a gyerekekkel, de az egy általános iskolásoknak szóló program. Ez is nagyon-nagyon jó, hogy visszamehettem, de csak szépen fokozatosan, és aztán nem sokára fogok kezdeni majd próbálni, mert egy hatalmas musical produkcióban megkaptam egy nagyon nagy főszerepet, úgyhogy ez is nagy boldogság, mert hát azért amellett, hogy én szerkesztettem ezt a kötetet, ami egy csodálatos 2 év volt az életemből, amellett egyébként színésznő vagyok, és a zenés színészet, műzikelek és a zenés előadások állnak hozzám a legközelebb.
De ez a hivatásod?
Ez a hivatásom, igen, de nagyon boldog vagyok, hogy Isten megbízott egy ilyen feladattal, hogy megcsinálhattam és megszerkeszthettem a Reménytől is kötetet, mert nagyon sokat tanultam alatta. Magamról, Istenről, az Isten kapcsolatom nagyon sokat fejlődött és mélyült. Úgyhogy ez egy csodálatos lelki utazás volt.
Kedves hallgatóink, Kisfaludi Zsófia színművésznővel beszélgettünk a tavaly megjelent Reménytövis című kortárs keresztény versantológia szerkesztőjével. Megköszönjük megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő, Somosvári Eszter Anna.
Kedves hallgatóink, megismételtük februárban készült műsorunkat.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Szómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Az Eszterházi Podcast Mósák között sorozatában a régmúlt és a közelmúlt ihlető női alakjairól beszélgettünk, abban a reményben, hogy átadhatjuk a 21. században is érvényes üzenetüket. Dr. Szűcs Novák Rita, a Nyelv és Irodalomtudományi Intézet adjunktusa, és Laskai Anna, a Tittel Pál könyvtár szaktájékoztatója most Polc Ellen életútja kapcsán beszélget a nők helyzetéről és szerepéről. Mindez előtt viszont érkezzenek az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ismét rekordot döntött az Eszterházira jelentkezők száma. Az Oktatási Hivatal 2026. évi általános felvételi eljárás jelentkezési adatai alapján intézményünkbe 8970 fő, összesen 15983 jelentkezést nyújtott be, ami ismét újabb rekord az elmúlt évekhez képest. Az első helyes jelentkezők száma 4409 fő, amely 7,6%-kal több a 2025. évihez képest. A tavalyi adatokhoz képest 13,7%-kal többen jelentkeztek az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemre, és a jelentkezések száma is 15%-kal nőtt az Oktatási Hivatal 2026. évi általános felvételi eljárás jelentkezési adatai alapján. Idén is kiemelkedő a pedagógus képzés iránti érdeklődés, minden második jelentkező ezt a képzési területet jelölte meg. A legtöbben gyógypedagógia alapszakon kívánnak tovább tanulni Egerben és Jászberényben is, de 400 fölötti a jelentkezés mindkét városban az óvodapedagógus szakon, levelező tagozaton. A kart a gazdaság és társadalomtudományi kar követi, amely idén 3016 jelentkezőt vonzott, 1457-et nappali és 1559-et levelező tagozaton. A legnépszerűbb szak a karon a gazdálkodási és menedzsment, illetve a kereskedelem és marketing alapszak. Kiemelkedő az informatikai, a sporttudományi és a művészeti szakokra érkezett jelentkezések száma, illetve megnövekedett az érdeklődés, elsősorban a pszichológia szaknak köszönhetően a bölcsészettudományi képzések iránt is. Tudományos konferenciával ünnepelték a Logopédia Európai Napját az egyetemen, melynek témája idén a mesterség és intelligencia szerepe a beszéd és nyelvterápia jövőjében volt. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Gyógypedagógia Intézete által szervezett szakmai napon logopédusok, óvodapedagógusok és más szakemberek, valamint gyógypedagógus hallgatók egyaránt részt vettek. Köszöntő beszédében dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor örömét fejezte ki, hogy egyetemünk adhat otthont a rendezvénynek. Kiemelte, a beszéd híd ember és ember között, melynek kulcsfontosságú szerepe van érzelmeink, gondolataink kifejezésében. A konferencián dr. Prószéki Gábor akadémikus, az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpont főigazgatója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bioinikai Karának egyetemi tanára és dr. Szőke Mininte Enikő, az EKE Pedagógiai Karának egyetemi docense, a Neveléstudományi Doktori Iskola programigazgatója tartottak előadást. A plenáris előadásokat követően az érdeklődők workshopokon bővíthették tudásukat, emellett lehetőség volt fejlesztő játékok és szakkönyvek vásárlására is. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Állami művészeti díjakat adtak át március 15-e alkalmából a Pesti Vigadóban. Egyetemünk három oktatója is elismerésben részesült a nívós eseményen. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, dr. Varga Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkár és Zavagyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár adott át díjakat a Pesti Vigadóban. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem pedagógiai karának dékánja, dr. Szűcs Zoltán, kiemelkedő tudományos és vezetői munkájának elismeréseként Magyar Érdemrend Lovak Keresztje kitüntetést vett át az ünnepségen. A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából átadott díjak között Munkácsi Mihály díjban részesült Szigeti Csongor, egyetemünk média és dizájn intézetének adjunktusa, valamint Mátrai Erik képzőművész, a képzőművészeti intézet adjunktusa is. A híreket Bertarékától hallották.
Líceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
A mai témánk Polc Ellen, akit én személy szerint leginkább a hospice kapcsán ismertem meg, majd örömmel fedeztem fel, hogy vannak kötetei, jó részt ugye a halál felé, ahogy kísérte a betegeket, ez volt, amit én leginkább láttam nála témaként. Aztán kiderült számomra, hogy abszolút ettől függetlenül is írónő, és éppen tőled hallottam egy konferencián, hogy Mészöly felesége volt. Úgyhogy az ő alakja, azért is mondtam mindezt végig, így számomra fokozatosan bontakozott ki, ezért is örülök, hogy a múzsák között beszélgetésünknek ez a témája. De hát természetesen azért beszélgetünk ketten, mert abban bízom, hogy te sokkal többet és sokkal részletesebben tudsz mindezekről. Te az alapján, amit most én felvillantottam az ő személyiségéből, mit emelnél ki elsőként? Mihez tudsz a legjobban kapcsolódni?
Nagyon nehéz ez a kérdés, hogy elsőként, mert Polcán tényleg egy nagyon szerteágazó személyiség volt. Egyébként nagyon érdekes is őt olvasni, mert egy ilyen nagyon-nagyon újszerű aspektusban látja a világot, valahogy teljesen másként, mint a, hogy is mondjam, nincs olyan normál esetben, mert hogy nincs ilyen, de hogy nagyon érdekes a látásmódja. És épp ezért én nem szeretek egyébként kiemelni egy-egy kedvenc részét, vagy tehetségét, vagy kompetenciáját egyik múzsának sem, mert hogy így lett egész gyakorlatilag Polcelán. De mégis fontosnak tartom persze elmondani, hogy amit egyébként már régebben is megbeszéltünk, hogy egy múzsa az sosem önmagában egy passzív múzsa, mindig van mögötte egy nő, és jó eséllyel tehetséges nő, mint Polcelán is volt. Amit elsőre hoz a szakirodalom, hogy pszichológus volt, író, és ami érdekes, a tanatológia jeles magyarországi úttörője. Most a tanatológiánál elmondanám, hogy ez a pszichológiai tudomány ágnak egy kis részét képezi. Nagyon-nagyon sokáig erről nem volt divat beszélni, és még akkor sem, amikor Polcelán ezzel elkezdett foglalkozni. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy a halált, gyászt és haldoklást miképpen lehet kutatni, és ezzel párhuzamosan miképpen lehet segíteni az ezekben érintetteknek. Tulajdonképpen itt a pszichés fájdalom csökkentéséről van szó, akár a haldokló esetében, akár az őt körülvevő család esetében is. És különösen fájdalmas nekem anyaként is, hogy ő bár foglalkozott felnőttekkel is, a Lipót mezőn is dolgozott pszichiátriai klinikán, de alapvetően őt a gyerekekkel való foglalkozás határozta meg, ami ugye szintén nagyon szép és nagyon szimbolikus, hiszen neki saját gyereke soha nem születhetett a második világháború borzalmai által okozta nem csak pszichés, hanem fizikai sebek, hashártya gyulladás, mellhártya gyulladás hatására. Viszont amit a gyerekekkel, a beteg, főleg leukémiás gyerekekkel való mentális ápolásban, mentális jólétben ő megtett, az szerintem egyedülálló volt Magyarországon. Nagyon érdekes, ő a Semmelweis Egyetemnek az egyik gyerekklinikáján dolgozott, itt foglalkozott ezekkel a már említett beteg gyerekekkel, és sok olyan látszólag apróságra hívta fel a figyelmet, amik nagyon fontosak voltak a gyerekeknek, vagy a felépülésében, vagy pedig az utolsó időszakukban, abban, hogy jobban érezzék magukat a bőrükben, hogyha lehet ezt így mondani, hiszen előtte a kórházak, klinikák falai szigorúan fehérek voltak, nem lehetett kívülről bevinni játékot a gyerekeknek. Nagyon szigorú szabályok voltak a látogatásra, és szigorú szabály volt még arra is, hogy a gyermek, a nagybeteg gyermek utolsó idejét a kórházban töltse, illetve az volt a rutin, gyakorlatilag ez egy nagyon rossz szó erre a dologra, de hogy a kórházban halljon meg. És Polcelán volt az első, aki igenis kiállt azért, hogy nem muszáj fehér falak között tölteni a gyerekeknek az idejüket, nem muszáj játékok nélkül, be lehet vinni játékokat, persze megfelelő higiéniai körülményeket figyelembe véve a kórházi szobába lehet látogatási idő, sőt, mi több volt az, aki kezdeményezte azt is, hogy amikor már az utolsó napokat töltik a gyerekek, vihesse haza a család. És ez nagyon érdekes volt, mert ugye ezt nem minden család tudta ezt vállalni, hogy otthon az ő saját ágyában, az ő kezeik között halljon meg a gyermekük. Érthető módon nyilván ez egy teljesen nagy megterhelést jelentett pszichésen is, de főleg a vidéki családok, ahol a halálnak más szimbolikája, más hozzáállás van a halálhoz, sokkal többen vállalták. Igazából Mésző halála után tudott kibontakozni írónőként. Ezért is volt az egyébként, hogy ő nem leírta a könyveit, hanem lediktálta a könyveit. Ennek egyrészt az volt az oka, hogy nem volt szép a kézírása, eléggé sokak számára olvashatatlan volt. Másrészt pedig az volt, hogy Mésző nem igazán engedte meg, hogy Polc Allen írónőként, író feleségként részt vegyen a kis családok, ugye két fős családjuk életében. Nedes Péter mondta azt, hogy Kelleténél jóval élesebb szemmel nézett rá Allen kézirajtaira, Mésző. Már az első mondatok látán dűrohamot kapott, Allen nem tud írni, és veszekedtek. Tehát, hogy ez egyébként nagyon érdekes, mert ez a nagyon sok múzsánknál, akivel foglalkoztunk és fogunk is foglalkozni, előjött ez a probléma, hogy egyrészt a nők nem mertek megszólalni addig irodalmi szempontból, amíg a férjük élt. Másrészt sokszor a férj sem engedte ezt. Polc Allenről is a ismerősi körben is nagyon sokáig azt gondolták, hogy egy csinos, fiatal, tényleg szép arcú lány, de hogy körülbelül ennyi az ő értéke. És aztán, amikor elkezdett, 91-ben született meg az Asszony a fronton című nagy sikerű könyve, ami egyébként ugye az év könyvének is választották, és rengeteg nyelven még abban az évben megjelent, akkor látták, hogy a közvetlen környezet is akkor észlelte, hogy Allen mennyire tehetséges író, és milyen magas az intellektusa. De visszatérve a kérdéshez, tulajdonképpen erről a gyászról, halálról, haldoklásról nem tudunk beszélni, hogy Mésző Miklós sem engedte, hogy tulajdonképpen a hivatásáról beszéljen Polc Allen otthon, vagy az ismerősei körében, mert hogy ez nem egy szórakoztató, vagy nem lehet így megítélni, hogy ez egy nagyon vidám, humoros téma, és nem akartam, hogy emiatt a vendégek feszengjenek, vagy rosszul érezzék magukat, amikor ugye Polc Allen elmeséli, hogy a klinikán mi történt mondjuk aznap.
Milyen izgalmas ez is, hogy ő egy tevékeny nő volt, komoly szakmai elhivatottsággal, hivatástudattal, és ahogy beszéltünk is róla, akár megújítva azt a területet, és beemelve a köztudatba is később azt a területet, amiben tényleg úttörőnek számított így Magyarországon is, és a saját szakmáján belül is, és hogy ő mégis Mészői feleségeként élt, és sem a pszichológusi, sem az írói dolgairól nem lehetett annyira tudni. Mit gondolsz, nem tudom, mennyire volt ez kutatható, te mennyire tudtál ebben elmélyülni, hogy ő ezt hogy kezelte, mert nekem úgy tűnik, hogy valahogy ő ezt elfogadta, és tudta külön választani, mintha külön területek lennének, ahogy manapság mondják, hogy amikor bezártad a munkahelyed ajtaját, akkor már azt ne vidd haza, nagyon kisarkítva valami ilyet érzek nála.
Nagyon pozitív hozzáállása volt Polc Allennek mind ahhoz a borzalomhoz. Nekem az Iger jut eszembe, egyébként a Döntés című könyv, amikor olvastam Allen egyéb könyveit, hogy tulajdonképpen ő úgy érezte, hogy ő csak erősebb lett, és hogy ő bizonyos szempontból a háborúban látott, tapasztalt élményekkel is gazdagodva erősödött. Egyszer például azt írta, hogy úgy tűnik, egy világos terv szerint volt felépítve az életem. Tehát ő teljesen mindent a helyére tett, hagyott az életében, magában is, pszichésen is, és bár ugye nagyon sajnálta, hogy nem lehetett édesanyja, de az összes szeretetét, lelkesedését, energiáját utána gyerekek ápolásába ültette át, annak ellenére, hogy azért persze voltak nehezebb időszakok, azt írta hosszú ideig, úgy éreztem, három dologról nem tudok beszélni, a háborúról, az első házasságomról és Erdélyről. És az első házasság kérdés, és ez is egy nagyon érdekes téma, az is, ha lehet ilyet mondani, lehető legrosszabbul sikerült. Egy Vitányi János nevű irodalmárral kötött fiatalon házasságot, aki már jó az elején a kapcsolatoknak kifejtette, hogy Polc Alen, aki bár már gimnázista kora óta arra gyűjtött pénzt, hogy egyetemre mehessen, de az első férje ezt hát úgymond egy időre megakadályozta, mert mondta, hogy erre nincs szükség egy nő esetében, hogy ennyire tanult legyen. És mégis még Polc Alen ezzel a feltétellel is ugye szívesen lett volna jó felesége Vitányinak, aki viszont abszolút nem becsülte meg őt, már a mézes heteik alatt hűtlen volt hozzá, és meg annyi betegséggel is megfertőzte a feleségét. Tehát ez az első házasságnak a sikertelensége és a gyásza is csak nem akkora nyomot hagyott Polc Alen lelkében, mint az orosz katonák által elkövetett csoportos erőszak, aminek a világháború során ki volt téve.
Azt kellene szerintem leginkább elvinni magunkkal, vagy úgy mondom inkább, hogy nekem nagyon azt üzeni az ő életútja, az ő hozzáállása, ahogy mondtad is, hogy téged is megragadott a pozitív személyisége, hogy lehet a legnagyobb borzalmakat átfordítani. Ezt is nagyon tanuljuk, ez is nagyon mai.
Igen, amit én nála tapasztaltam, és sok erőt adott neki, az a játék volt. Ő maga is egyébként mindezek borzalmak ellenére, amitől hát már gyakorlatilag tényleg sokunk már a legkisebbtől is gyakorlatilag összeomlott volna. Ő azt mondta nekem, mindig képeskönyv volt az élet, nagyon szeretek játszani. És ennek is ilyen nagyon érdekes, izgalmas szimbolikája van az életében, hogy tulajdonképpen a gyerekek között is játékdiagnosztikával és játékterápiával foglalkozott. Tehát kifejlesztette az egyébként a pszichológiában még most is használatos módszert, amikor a kisgyerek még nem tud vagy nem mer beszélni, akkor gyakorlatilag játékban mutogatja el játékok segítségével azt, hogy mi történt vele, vagy mit érez. Egy nagy asztalon ki van pakolva sok játék, sok különböző alak, és ott meg kell mutatnia, hogy melyik ő ezen a részen, illetve hogy mi történt vele, vagy mi történik vele, és nagyon-nagyon sok borzalmat egyébként ezzel a játékkal tudnak a gyerekek is bemutatni, amire nincsenek szavaik, vagy egyszerűen nem vagy még nem állnak készen a beszédre, vagy bármiféle akadályozottságuk van. Úgyhogy alapvetően ez a játékteszt, ez az ő nevéhez kötődik, amit tényleg a mai napig a diagnosztikában segítenek, illetve a betegek munkaterápiája keretén készültek egyébként ezek a játékok, amikkel konkrétan utána dolgozott Polc Alen.
Nagyon úgy tűnik, hogy ezt saját magánál is alkalmazta akkor. Valahogy, ahogy mai szóval mondjuk, kidolgozta magából mindezt. Engem nagyon megragadott az, hogy játszószobát alakított ki az osztályon, hogy a szülőknek alakított ki külön teret. Tehát valahogy ráérzett, hogy amellett, hogy betegekről van szó, és beteg ápolókról van szó, és halálra készülőkről, és a halálban kísérőkről van szó, közben az életnek, ahogy már te is említetted, nagyon sok elemét ugyanúgy meg lehet jeleníteni, meg lehet élni, hiszen ezek ugyanúgy, főként amikor gyerekek, de a szülők részéről is ugyanúgy emberek, akiknek igényük lehet arra, hogy picit felnőtt társaságban legyenek, hogy picit kiszakadjanak, és hogy valahogy kicsit máshol legyenek, ha ez egy kórházi osztály, egy bizonyos területe, ami legalább másképp néz ki, mint ahol ők az idejük nagy részét töltik.
Sokat segített, igen, a gyerekeknek ez, és a családoknak is, mert arról még nem esett szó, hogy ő nem fejezte be ott a munkát, illetve nyilván a kollégái, mert ő teamben dolgozott, csapatban dolgozott a kórházban is. Nem fejezték be ott a munkát, hogy meghalt egy gyerek, ami hát persze borzalmas, és majdnem feldolgozhatatlan, és pont ezért ő után követte a család helyzetét, a család mindennapjait egy ilyen veszteség után is. Tehát, hogy kimentek helyszínre, esett tanulmányra, segítették a családot abban is, nem csak az, a gyermek utolsó napjaiban, heteiben, hónapjaiban, hanem utána is, hogy minél hamarabb vissza tudjanak a régi kerékvágásba csöppenni, amennyiben ez lehetséges. Nagyon különleges egyébként a halállal való viszonya magának, Polc Alennek is, azon kívül, hogy a háborúban nyilván nagyon sok kivégzést látott. Ő maga is volt olyan helyzetben, amikor azt gondolta, hogy kész, most már ez az ő ideje, az ő elmenetelének az ideje. Azon kívül ő már egészen gyerekkora óta, mintha valahogy a jóisten is őt erre kondicionálta volna, hiszen visszaemlékezéseiből, gyerekkoráról szóló soraiból tudjuk, hogy egészen kiskorában ők már járták a kolozsvári házsongrádi temetőt a testvérével, és az volt a céljuk, amit egyébként édesanyjuk kezdeményezett, hogy minél több olyan sírra rakjanak kis mécsest, virágot, bármit, ami elhanyagolt, és amit senki sem látogat. És ők ezt itt sikerként és kihívásként élték meg, hogy minél több ilyen helyre sírhoz eljussanak, és feldíszítsék, és utána gyakorlatilag meg is ünnepelték ezt a temetőből hazaérve, egyébként musttal és sült gesztenyével, ha jól emlékszem, mindig megünnepelték ezeket a sikeres temetőben töltött napokat, ahol egyébként a hősök sírjait is persze meglátogatták. Több olyan fejezete volt egyébként Polc Alennek, amire a mai ember, vagy egy átlag ember, vagy nem tudom, tényleg nyilván mindenki másmilyen azt mondaná, hogy innen nem lehet felállni, tehát kész ennyi. Ilyen volt egyébként már a gyerekkora is, amikor tényleg igazából édesapja egy tanult ügyvéd volt, aki viszont nem praktizálhatott, ezáltal a paraszti sorból származó édesanyjának kellett eltartani a családot, akinek viszont borzasztóan nehéz volt a folyamatosan hűtlenkedő férje mellett még a háztartással, gyermekekkel és munkával is foglalkozni, és már Polc Alen első emléke is ehhez vezethetők egyébként vissza, hogy ő úgy látta, hogy a gyerekek világa és a felnőttek világa valamiképpen külön áll, de úgy érezte, hogy a felnőttek nem értik meg a gyerekeket, viszont úgy látta, hogy egészen kicsi korában már átlátott a felnőtteken. Ő fogalmazott így, hogy átlátott a felnőtteken, és bár nem beszéltek erről, hogy mi történik otthon, ugye szülei házassági problémáiról, de egész kicsi korában szavak nélkül is tudta, hogy egészen pontosan, ha édesapa nincs ott, már pedig nagyon sokat nem volt otthon az édesapa, akkor hol van? És egészen ünnepénként élték meg, hogyha apuka hazajött. Apuka egyébként ilyenkor jókedélyű volt, vidám volt, gyakran énekelt, annak ellenére, hogy Polc Alen szerint neki nem volt hangja, csak az édesanyjuknak. Édesanyjuk viszont nem énekelt, mert neki viszont valószínűleg ez nem volt ehhez, ha mondhatnám, hangulata, de pszichésen nem tartott ott. Tehát már gyerekkorában is szerintem különböző nehézségekkel kellett megküzdeni, nem beszélve itt, nyilvánvalóan beszélni kell a történelmi háttérről. Tehát, hogy itt azért, amikor ő megszületett 22-ben, 2 évvel vagyunk Trianon után, hát ez határon túl, ez erősen meghatározta a családok egzisztenciáját, mindent, amit lehetett, így a saját családjáét is, és később is. Tehát az, hogy az első férje nem vonult be katonának, amikor ugye behívták, tehát úgymond katonaszökevény volt, gyakorlatilag ez eredményezte azokat a különböző borzalmakat is, amiket Alennak át kellett élnie.
Köszönöm, Rita, nagyon ezt a beszélgetést.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.